Hagyod az Úristenre te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól most hozzánk, Máté evangéliumának 7. részéből, a 13-tól a 29-ig terjedő versekből. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem, ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedbe tettünk-e sok csodát? S akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét mindnyájunknak lelki épülésére, hogy megismerhessük most is ezen az Isten tiszteleten Istennek hozzánk való hatalmát és irgalmát. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, azért, mert ezen az Isten tiszteleti órán elválasztod, Urunk, az életünket a külvilágtól, mert szeretnél, ha be tudnánk kapcsolódni, Urunk, abba a mennyei Isten tiszteletbe, ahol angyali karok és a vének nagy sokasága imád téged, és látják a te dicsőségedet, a te orcádat. Urunk, mi nem láthatunk téged színről színre, dicsőségedet mégis a te lelked által tárod elénk, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, bűnöket megbocsájtó és szerető Atya, aki Jézus Krisztusban is hirdeted nagy hatalmad által. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, s megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Úrunk, csak te nálad lehet megtanulni, hogy mit jelent krisztusi módon élni. Jézus Krisztus mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos lelkű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Ó, Úrunk, minden hatalom a te kezedben van, és mégis te tanítasz bennünket a szelídségre és az alázatra. Engedd meg, hogy most mindent le tudjunk tenni a te lábad zsámolyánál. Engedd meg, hogy le tudjuk tenni az énünket, az akaratunkat, a vágyainkat, s ne akarjunk most mást, csak Krisztust megismerni, benne gyönyörködni, igéjével betöltekezni, hogy megérthessük az Úr akaratát, S amikor a templomból kimenve elkezdődik életünk nagy Isten tisztelete, engedd meg, Úr Jézus, hogy magunkkal tudjunk vinni téged igéddel együtt, és úgy tudjunk élni, szólni és cselekedni, ahogyan arra minket tanítottál. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg az ige hallgatóit. Légy vigasztalója a gyászolóknak, bátorítója a csüggedőknek, gyógyítója a betegeknek. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a Te igazságoddal. A Te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részéből, a 11. rész 26. verséből a következőképpen. És a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztjéneknek. Kedves testvéreim, az elmúlt héten nagy tiszteletű úr egy sorozatot kezdett el, amely a következő időszakban fog tartani, nem biztos, hogy minden vasárnap, de mindenképpen őszig szeretnénk végigérni rajta, hiszen októberben választás lesz a gyülekezetben, tudjuk, hogy presbiter választás előtt állunk, és ez egy komoly, felelős döntés, igényel minnyájunktól, és ezért nagy tiszteletű úr úgy döntött, hogy a következő alkalmakon bizonyos alapfogalmakat fogunk tisztázni. Ezek között lesznek nyilván már jól ismert fogalmak, lesznek talán olyanok, amelyek újak, de mindenképpen jó ezeket átgondolni, új hegyre szedni, hogy felelős döntést tudjunk hozni majd októberben, amikor gyülekezetünk döntéshozó testületét, a presbitériumot majd megválasztjuk. És ehhez a sorozathoz csatlakozik a mai témánk is. Volt az elmúlt alkalommal szó arról, hogy mi az egyház. Egy ilyen nagyon jól ismert és sokszor hallott fogalmat tisztáztunk. Most pedig arról lesz majd szó, hogy kik az egyház tagjai. Tehát mi az egyház volt a múlt héten, most pedig kik az egyház tagjai, vagy ha másként akarnék fogalmazni, ki az igazi keresztény. És mivel ez a sorozatunk sok mindent kell, hogy tisztázzon, azt gondolom, hogy ezek az alapfogalmak ma is, itt is tisztázásra szorulnak, még akkor is, hogyha a templomos nép vagyunk. Mi az egyház tehát? Az elmúlt alkalommal erről volt szó. És hogyha megkérdezzük az utca emberét, vagy a munkatársainkat, környezetünkben élőket, lehet, hogy először az intézményes egyház jut az eszükbe. Épület, templom, de valóban ennyi az egyház? Vagy ez az egyház a szó eredeti igazi értelmében? Vagy a római katolikus egyház az egyház, és minden, ami azon kívül van, az csak, nem is tudom, hogy nevezi, keresztény jellegű közösség, vagy papság az egyház? Vagy reformátusoknál a lelkészek alkotják az egyházat? Vagy maga egy konkrét gyülekezet az egyház? A legveszélyesebb, amikor ilyen szektás közösségek azt mondják, hogy csak mi vagyunk az egyház. Minden, ami rajtunk kívül van, az nem egyház. De aztán a következő kép talán valamelyest érzékelteti azt, hogy mi is az egyház, utal rá, de majd ezt részletesebben ki fogjuk fejteni. A világ azt szeretné, hogyha az egyház az a következőképpen néz neki. Néhány példa. Itt a különböző világvallásoknak a vezetőit láthatjuk. Pápát, dalai lámát, meg muzulmán vezetőket. És szoktuk hallani, hogy milyen nagyszerű dolog ez, amikor a világbékért imádkoznak a különböző világvallásoknak a vezetői. Láttunk ilyet előző időszakokban, ugye a pápa Arafattal imádkozik, a pápa a dalai lámával imádkozik. Ez nagyon szép, csak kihez imádkozik? Mert attól, hogy fizikálisan egy helyen vannak, az nem jelenti azt, hogy ők lelkileg is egy közösség. Vagyis hát reménykedjünk, hogy nem. Mert ugye az egyik imádkozik jobb esetben Jézus Krisztushoz, a másik meg Buddhához, vagy Mohamedhez, vagy Allahhoz, akkor hol van itt a közösség? Hol van itt az egység? Aztán a világ azt szeretné, hogyha az egyház úgy állna elő, vagy úgy mutatkozna meg, mint az egyik igazság hordozója, van sokféle igazság, mint ahogy ezen a képen is látjuk, hát végül is minden vallás ugyanazt akarja, mindnyájan ugyanabban az Istenben hiszünk, csak hát másként nevezzük őt. Tipikus buddhista gondolat, hogy ugyanarra a hegyre megyünk fel, csak más ösvényeken jutunk el a csúcsra. Ismerjük ezeket, és ezen a képen is nagyon jól látszik a mai közgondolkodás, hogy minden vallás az igazságnak valamilyen részletét, morzsáját birtokolja, de abszolút igazság nem létezik, és a közös gyökér, a közös forrás minden világvallásban, vagy minden ilyen filozófiai rendszerben, hát valamilyen megfoghatatlan, szellemi, transzcendens erő, és az egyház ne akarjon magának kizárólagosságot követelni. Fogadja el a többit is maga mellett. Ez a gondolat jelenik meg ezen a képen is. Próbálják összevegyíteni, próbálnak szemezgetni a vallásokból sokan. Egy kicsi a Jézus tanításából, egy kicsi a Buddha tanításából, egy kicsi Mohamedtől, és akkor egy ilyen vallási turmixot hoznak létre, aminek most már a New Age-ben nagyon komoly vonalait felfedezhetjük. Mindegy, hogy mi csak szeressük egymást, nagy piros szívecske, szeressük egymást, gyerekek, szivárványos háttér, tegnap zászló és társai. És itt már az is megjelenik ezen a képen, hogy a földön kívüliek is ott vannak. Csak legyen egység a vallások között, csak legyen béke, csak legyen szeretet, és majd ebbe a nagy olvasztó tégelybe mindenki szépen feloldódik, és megtalálja a helyét. A New Age-nek az egyik ábrázolása látható ezen a képen. És ahogy szeretnék sokan, hogy politikailag egységesüljön a világ, megszüntetve a nemzetállamokat, azt akarják, hogy vallásilag is egyesüljön, és létrejöjjön egy ilyen nagy egységes világ, politikailag, és egy nagy egységes világ vallás, amiben mindenki megtalálja a maga helyét, nem kell itt külön utakon járni. De a következő kép nagyon jól szemlélteti azt, hogy milyen is a kereszténységnek a helyzete ma. Mert ha megnézzük ma a korszellemet, a divatokat, a különböző filozófiai áramlatokat, azt látjuk, hogy minden jöhet. Jöhet az ezotéria, jöhet a misztikum, jöhet a jóslás, a babonaság, a horoszkóp, a különböző világvallások, minden jöhet, csak Jézus nem. Vagy ő is csak egy nagyon kilúgozott formában. Nagy tanító, nagy próféta, szociális reformer, de az, hogy ő Isten fia lenne, vagy hogy ő a megváltó, vagy hogy egyáltalán megváltásra szorulunk, és bűnbánat, és megtérés által lehet örök életünk, hát az nem kell. És látjuk, hogy összefog mindenki mindenkivel, csak a keresztyénnel nem. És nem ezt látjuk a világban. Mindenki nagyon nagy szeretetben, egymásra borulva, de Jézus nem kell, a kereszténység nem kell. A kereszténységnek a bibliai formája, az eredeti kereszténység, az igazi egyház nem. Ilyennek szeretné tehát látni a világ az egyházat, de milyennek akarja látni az egyház ura az ő egyházát? Ez az igazi kérdés. A partvonal mellől könnyű bekiabálni. Mit vár el a politika, mit várnak el a világvallások, mit vár el a korszellem, de hát nem az lenne a természetes, hogy az egyház ura mondja meg, hogy milyen legyen az egyház. Az egyház ura mondja meg, hogy ki az egyház tagja. Krisztus mondja meg, hogy ki a keresztény. Miért engedjük azt, hogy a saját identitásunk meghatározását más adja meg? Miért engedjük ki a kezünkből, és miért akarjuk Krisztus hatalmát kisebbíteni, és megfosztani őt ettől a hatalomtól, hogy ő mondja meg, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, merre tartunk, mi a célja az életünknek, hogy ő mondja meg, hogy ki a keresztény, és ki az egyház tagja. De mindezek előtt, mielőtt erre a kérdésre a Biblia alapján az Isten szent lelkét segítségül hívva megadnánk a választ, néhány fogalmat tisztáznunk kell, mert a New Age nagy káosza mellett alapfogalmakkal kapcsolatban sincsenek sokan tisztában. Hogy különbség van a világvallás, az egyház és a felekezet között. Én elhiszem, hogy van ilyen egyházi törvény, a világ próbálja meghatározni, meg a parlament, hogy mi számít egyháznak, mi nem, de mi most a szó eredeti értelmére szeretnénk visszamenni. Mit jelent az, hogy egyház a Bibliában? Mit jelent az, hogy keresztény a Bibliában? mit jelent az, hogy egy háztag a Bibliában. És van erre világi megfogalmazás, nem baj, ők így tudják definiálni. De mit mond erről az Úr Jézus? Mit mond a Szentírás? És éppen ezért a tájékozatlanság miatt rengeteg fejben van káosz. És halljuk a hírekben, hogy zsidó egyház, buddhista egyház, muzulmán egyház. Hát a szó igazi értelmében van ilyen. Az, hogy a világ ezt így definiálja, ez az ő dolga. Öt világvallásról beszélünk. Azt mondhatjuk, hogy ezek világvallások. Látjuk itt a kis szimbólumaikat. Keresztjén világvallás, zsidó világvallás, buddhista világvallás, hindu világvallás, iszlám világvallás, és ezeknek a különböző válfajai és jelképei láthatók. Ennek az öt világvallásnak valamelyik változatát gyakorolja a föld lakosságának körülbelül a 90%-a, tehát lefedi majdnem az egész föld lakosságát, ez az öt világvallás és ennek valamilyen változata. Ezen kívül a maradék 10%-ban még az ateisták, az agnosztikusok, meg a törzsi vallások benne vannak. De azt látjuk, hogy öt világvallásról tudunk, ezek a vallások. És akkor most nézzük meg, hogy mi az egyház. Először is ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a szó igazi értelmében az egyház, tisztáznunk kell a látható és a láthatatlan egyház fogalma közti különbséget. A látható egyházról sokaknak az intézmény jut az eszébe. Templom, lelkészek, stb. De van egy láthatatlan egyház, ami egy láthatatlan valóság, az üdvözültek serege, a szentek közössége, és attól, hogy láthatatlan, attól még valóságos. És ez nem azt jelenti, hogy mindig láthatatlan kell, hogy maradjon. Ennek felszínre kell jönnie, hogyha valaki tényleg az egyház tagja, a lelki valóságnak a tagja, annak meg kell látszódnia a szavain, a tettein, a gondolatain, az egész életén. Tehát a láthatatlan egyház a Jézus Krisztusban hívőknek a közössége. És így is adtam meg a következőben a definíciót. Az egyház a Jézus Krisztusban hívők közössége, a keresztjének, akik következetesen követik minden élethelyzetükben megváltójukat. Tehát már is értjük, hogy miért nem lehet buddhista egyház. Miért nem lehet muzulmán egyház? Hisznek ők Jézus Krisztusban? Életük urában és megváltójában? Követik őt következetesen? A hétköznapokban? Na de először, mielőtt őket vizsgálnánk, vizsgáljuk meg magunkat. Hogy mi vajon elmondhatjuk ezt őszinte szívvel magunkról? Hogy keresztjének vagyunk a szó igazi értelmében? Következetesen követjük a döntéseinkben, a szavainkban, a tetteinkben, az értékrendünkben, az időbeosztásunkban, a viselkedésünkben, az öltözködésünkben, a kapcsolatainkban, követjük következetesen Jézust. Mert a szó eredeti értelmében ezt jelenti kereszténynek lenni. Ezt jelenti a láthatatlan egyház tagjának lenni. És még egyszer nagyon fontos, és aláhúznám, hogy a Krisztusban hívők közössége, nem közönség, hanem közösség. És mit jelent ez a gyakorlatban? Jelenti az egyéni csendességet. Nem csak vasárnap 8:30-tól 9:30-ig, vagy 10:00-tól 11:00-ig vagyok keresztjén, hanem napi rendszeres kapcsolatban vagyok Jézus Krisztussal. Olvasom az igét. Imádkozom. Isten szava számomra tekintély. Isten tévedhetetlen igéjének tartom a Szentírást, és ahhoz igazítom az életemet, a döntéseimet, a szavaimat, a tetteimet, és a kisebb közösségeimben is, a családban is, valamint a gyülekezetemben is, a hívők együtt adják össze az egyházat, a Jézus Krisztusban hívők közössége. Itt látjuk ezen a Jézus arcon, hogy különböző fényképekből van összerakva. Egy-egy embernek, vagy egy párnak, vagy egy családnak a fényképéből. Mindenki a Krisztus test tagja, ahogy Pál apostol fogalmaz, aki Jézusban hisz és őt követi. És teljesen mindegy, hogy milyen a bőrszíne, milyen nemű, milyen származású, melyik országból jött, Alaszkától Timbuktuig, Argentinától Kamcsatkáig, mindenki az egyház tagja, aki Jézus Krisztusban hisz. És nyilván fontos még egyszer a közösség, hogy nem Rambó keresztjéneket akar Jézus Krisztus. nem ilyen magányos Robinson keresztényeket, mint sokan elgondolják. Hiszek én a magam módján, hát én otthon olvasom a Bibliát, meg imádkozom, de Jézus közösségre hív magával és egymással is. Ezt jelenti a szó eredeti értelmében kereszténynek lenni és egyháztagnak lenni. És következő fogalom, amit tisztáznunk kell, a felekezet, tehát beszéltünk a öt világvallásról, az egyházról, mint a Jézus Krisztusban hívők közösségéről, a felekezet pedig az egyházon, a kereszténységen belül a lényegi kérdésekben megegyezők, de részletkérdésekben, istentiszteleti formák gyakorlásában eltérők közössége. Tehát a kereszténységen belül, az egyházon belül vannak felekezetek, amelyek a lényegi kérdésekben megegyeznek. Mik ezek a lényegi kérdések? Vallják a Szent Háromságot. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Jézus, Isten fia. Honnan válik személyessé a dolog? Jézus, Isten fia, az én személyes megváltóm. Mert én megváltásra szoruló bűnös vagyok. A Bibliát Isten tévedhetetlen igéjének tartom. És ehhez az igéhez igazítom az életemet. Ha ez az öt feltétel teljesül, akkor arról az emberről elmondható, hogy az keresztjén, a szó eredeti értelmében a láthatatlan egyház tagja. Ha az öt feltételből csak egy nem teljesül, akkor már nem beszélünk keresztjénről. Ez nem opcionális, hogy ez a három tetszik, az a kettő nem. Összeválogatom, és akkor majd én kiválasztom, és majd megmondom. Ezt az ige mondja, az Isten népéhez ezek tartoznak. Akiknél ez valamelyik nem működik, az nem az egyház tagja, és ez nem szeretetlenség, meg nem kirekesztés, hanem maga Jézus mondja meg, hogy kik az egyház tagjai. És éppen ezért a következő képen, bár kicsi a kép, de talán a közelben ülők látják, hogy hogyan alakultak ki a felekezetek az évszázadok során, hogyan ágazott el az egyháznak ez a nagy fája. De sajnos ez a kép sem tökéletes, mert például rajta vannak az unitáriusok, meg a jehovisták. Ők nem az egyház tagjai, ők egy vallás. De mivel nem vallják Jézus Krisztust Isten fiának, megváltójuknak, ezért a szó eredeti értelmében ők nem keresztjének. Ők nem az egyház tagjai. Ezért mi lelki közösségben velük nem lehetünk, ima közösségben. Kihez imádkozunk, hogyan? Ez nem azt jelenti, hogy nem kell őket szeretni, vagy le kell őket nézni. Megmentésre, megváltásra szorult bűnösök, és feléjük evangélizálni kell. Nem párbeszédben kell velük lenni, hanem Jézushoz kell őket vezetni. Mint ahogy egy unitárius lelkész ezt be is ismerte, amikor megkérdezte tőle egy református lelkész, hogy mit kezdtek ti akkor a bűnnel, ha Jézus nem megváltó? Azt mondja, semmit. Ja, hát így könnyű. Tehát jó, hogyha tudjuk, hogy kik az egyház tagjai, kik a keresztjének, kikkel vagyunk és lehetünk lelki közösségben. Mitől függ tehát az egyháztagság? Mitől lesz valaki a láthatatlan egyház tagja? És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A keresztségtől lesz valaki a láthatatlan egyház tagja? A konfirmációtól? Az egyház fenntartói járulék befizetésétől? Nyilván ezek az intézményes, külső dolgok, de ahogy mondtam, az egyház egy láthatatlan valóság, egy lelki valóság, a Krisztus követők lelki közössége. Ki az egyház valódi tagja? Ki a keresztjén? Hallottuk itt a keresztelés alkalmával, nagy tiszteletű asszony felolvasta a missziói parancsot. Abban Jézus egyértelművé teszi, hogy ki lesz és kinevezhető keresztjénnek. Nem azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, legyetek párbeszédben minden világvallással. Elmenvén azért, tegyetek egyházfenntartói járulék fizetővé minden népeket. Vagy tegyetek reformátussá minden népeket, vagy baptistává, vagy katolikussá minden népeket. Mit mond az Úr Jézus? Tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És ez itt a kulcs. Ezzel fogalmazza meg Jézus, hogy mit jelent kereszténynek lenni. 2000 éve is ezt jelentette, és ma is ezt jelenti. Tanítványnak lenni. De mit jelentett Jézus idejében tanítványnak lenni? azt jelentette, hogy követték a mestert. Ma sokan tanítványságról úgy gondolkoznak, mint általában az iskolai tanulásról, hogy az a tanítvány, tanuló, aki beül 8-tól 2-ig az iskolába, ott jelentkezik, megcsinálja a házi feladatát, hazamegy, és azt csinál, amit akar. És sokan így gondolkoznak a kereszténységről, hogy ennyi a kereszténység. Beülök a templomba 10-től 11-ig, én voltam a jó tanítvány, a jó tanuló, tudom az énekeket, tudom a hitvallást, tudom a mi atyánkot, kimentem a templomból, vége a tanórának, élem az életemet. Na de ez nem kereszténység. Ez nem tanítványság. Mert Jézus idejében tanítványnak lenni azt jelentett, hogy 0-24-ben követem a mestert. Nem egy óráig, nem két óráig, nem egy nap, egy héten, hanem életem minden pillanatában ott vagyok. Nézzük meg a tanítványok életét. Őket elhívta az Úr Jézus, és 3 éven keresztül, éjjel-nappal, mindenhova Jézussal mentek. Fizikális értelemben is követték őt, tehát engedték, hogy ő menjen elől. Nem ők diktáltak Jézusnak, hogy na gyere Úr Jézus, menjünk csak ide-oda. Engedték, hogy ő menjen elől, követték őt, de lelki értelemben is követték őt. Mert tanítványnak lenni azt jelentette akkoriban, hogy nem csak hallgatom a mesteremet, megtanulom, amit mond, hanem megfigyelem azt, hogy hogy él. Hogy aszerint éle, amit beszél, és aztán elkezdem abban is követni őt. És ehhez bizony ott kellett vele lenni 0-24-ben. Nem arról volt szó, hogy azt mondja Jézus, hogy na, gyere Péter, meg András, meg a többiek, most jön a hegyi beszéd, itt most 3 órát nagyon figyeljetek, aztán szabad program, sziasztok. Mert Jézus elmondta a hegyi beszédet, utána meg megélte. Meg előtte is megélte. És ezt látták a tanítványok. És nincsen szabadnapos tanítványság. Nincsen szabadnapos kereszténység. Olyan nincs, hogy a keresztény program, mint a számítógépen, csak vasárnap fut a gépemen. Vagy csak évközben fut a gépemen a keresztény program, de amikor nyaralni megyek, akkor nincs keresztény program. Hát akkor kikapcsolódok, nem? És sokan gondolják így, hogy ez a kereszténység, és így lehet keresztényként élni. De tanítványnak lenni, kereszténynek lenni, a Jézussal való szeretet közösséget jelenti. Életközösséget Jézus Krisztussal. És egyedül ez üdvözít. Mert az üdvösség az nem egy távoli, jövőben bekövetkező esemény, hanem az üdvösség az itt és most kezdődik, aki hisz Jézus Krisztusban és őt követi. Az üdvösség az egy kapcsolat. A Jézus Krisztussal való személyes életközösség itt a Földön, és majd oda át nyilván kiteljesedve, boldogságban, bűntelenül, halál, szenvedés és egyebek nélkül. De az üdvösség az egy kapcsolat, a Jézus Krisztussal való szeretett közösség. És éppen ezért figyelmeztet minket a Szentírás, hogy egyetlen vallás sem üdvözít. Nem a vallás üdvözít, a református vallás sem üdvözít. Csak a Jézus Krisztussal való személyes életközösség üdvözít. És erről olvasunk a Máté evangéliuma 28. részében a missziói parancsban, hogy tanítvánnyá kell tenni, és bizony ez sokszor nehezebb, mint elmondani 1-2 órában a tutit az embereknek. Hogy engedni, hogy belelássanak az életünkbe, hogy megnézzék, hogy hogyan viselkedünk. A szabadidőnkben, a munkahelyünkön, a családunkban, a krízis helyzetekben, mert attól leszünk majd hiteles keresztjének, hogyha látják, hogy ott is az Úr Jézusban bízunk, hogy ott is őt követjük. És azt mondja aztán az Úr Jézus, hogy tanítvánnyá tenni, tanítva őket, hogy mit csináljanak, elhiggyék. Nem, azt mondja, megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mert sokan azt gondolják, hogy ó, hát én elhiszem, ezek olyan szép tanítások, boldog mondások, meg amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te is azt cseleked másokkal. Hát én ezt elhiszem. Meg elhiszem én, hogy Jézus él, de nem erről beszél az ige. Nem azt mondja, hogy elhinni kell pusztán, hanem hogy megtartsd. Élj a szerint, engedelmeskedj. És erről beszél, a Máté 7 hallhattuk a lekcióként felolvasott igében. Nagyon megdöbbentő, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennybe, aki azt mondja, hogy Uram, Uram. És lépten nyomon azt látjuk a Szentírásban, hogy Jézus nem a pogányokhoz beszél. A vallásosoknak mondja, a jó vallásosoknak, a templomosoknak, akik ott ülnek a padban, Azt mondják, hogy Uram, Uram, hát Úrnak nevezik Jézus, nem? Ez nem a sült pogányoknak szól. Ez a vallásos embereknek szól. Hát elismerem, hát én elhiszem, hogy Jézus az Úr. Ez nagyon jó, de hol látszik meg ez az életedben? Csak Úrnak nevezed Jézust, vagy engeded-e, hogy valóban Úrrá legyen? A gondolataidon, a szavaidon, a tetteiden, az értékrendeden, a viselkedéseden. Csak azt mondod, hogy Úr Jézus, így ilyen szófordulatként, vagy engeded tényleg a döntéshelyzeteidben, hogy Jézus legyen az Úr, hogy ő mondja ki az utolsó szót. És megdöbbentő ezt olvasni, hogy nem mindenki, aki Úrnak nevezi Jézust, fog bemenni a mennybe, hanem mit mond az Úr, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A vallásos emberekhez szól Jézus nagyon sokszor, és figyelmezteti őket, hogy ne kényelmesedjenek bele a vallásosságukba, ne kényelmesedjenek bele a templomos életükbe, mert csak a Jézussal való személyes életközösség üdvözít, és bizony nagyon kemény, de ki kell mondani, a templompadból is el lehet kárhozni. Hogyha valakinek nincs élő, személyes kapcsolata Jézus Krisztussal, tudhatja az énekeket, tudhatja a hitvallást, a mi atyánkot konfirmálhatott, úrvacsorázhat, de ha nem engedi, hogy Jézus valóban Úr legyen az életében, akkor nem lesz sem itt, sem az örökké valóságban, közösségben vele. De mit kell akkor tenni? Jézus erre is megadja a választ, és olyan csodálatos, hogy nem csak tükröt tart elénk, és megmutatja, hogy milyenek vagyunk nélküle, hanem azt is megmutatja, hogy milyenek lehetünk vele. És elmondja a megoldást, itt a Máté 7-ben is hallhattuk. Nagy tiszteletű asszony felolvasta. Szoros kapu, keskeny út. Széles kapu, széles út. Dönteni kell. El kell dönteni, hogy melyik úton akarok járni. Sodródni akarok a világgal, a korszellemmel, akarok menni a saját fejem után, vagy engedem, hogy Jézus legyen az életem ura, és őt követem, és ő utána megyek. Engedem-e, hogy az ő királyi uralma megvalósuljon az életemben? És hogyha már hoztam döntést Jézus mellett, ha már megtértem, ha már átmentem a szoros kapun, akkor annak az a bizonyítéka, hogy most a keskeny úton járok. Nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy átmentem a szoros kapun, de amúgy, ha valaki megnézi az életemet, akkor azt látja, hogy a széles úton járok. Mert a világ szerint gondolkodom, döntök, viselkedek, öltözködök, sodródok a korszellemmel, a világgal, akkor ott valami nincs rendben. Ugye, hát senki ne firtassa az én hitemet, hiszek én a magam módján. Ez nagyon szép, csak az Úr Jézus mondja meg, hogy mi a hit, meg ki a keresztjén, meg ki az egyház tagja. És Jakab figyelmeztet, hogy hiszel, jól teszed, az ördögök is hisznek. És ők legalább még rettegnek is, te meg mennyire veszed komolyan Istent. Nagyon fontos tehát, hogy ha valaki megtért, ha valaki átment a szoros kapun, annak az a bizonyíték, hogy a keskeny úton jár. Elbukhat, követhet el bűnöket, de nem lehet a bűn állapot az életében. Nem lehet lételeme a bűn. Olyan, mint egy vasúti szerencsétlenség, kisiklik a vonat, na de hát a vonatnak nem az a természetes állapota, hogy a sín mellett az árokba borulva legyen. Mert nem arra találták ki. Előfordul, de az a cél, hogy minél hamarabb helyreálljon, és menjen a célja felé. Ha valaki megtért, ahogy hallhattuk szintén a Máté 7-ben, annak van következménye. Van gyümölcse. Az lehet, hogy egy ideig a mag, amit elvetettünk, nem látszik, mert a föld alatt van, az rendben van. De egy idő után fel kell jönni a felszín fölé, mert akkor nem volt valami rendben. Hogyha állandóan láthatatlan valakinek a hite, én annyira mélyen hiszek Istenben, nekem olyan mély a közösségem vele, csak éppen senki nem látja rajtam, hogy van közösségem Jézussal. Ha el van vetve az ige mag, akkor az egy idő után a felszínre fog törni, és meg fog nyilvánulni, és hogy az igéből hallhattuk, gyümölcsöt fog teremni, mert megvannak a megtérésnek a következményei. Aki Jézus tanítványa lesz, az tanítható. Hát a tanítványnak nem az egyik legfontosabb feladata, hogy tanuló legyen és tanítható legyen, és bizony, amiben meg kell változni, abban változzon. És a magyar nyelvünk nagyon jó alkalmat ad erre egy kis szójátékkal, hogy a megváltó megváltoztat. A megváltó megváltoztat. Na éppen ezt nem akarják sokan. Én nem akarok megváltozni. Jó vagyok én így is. Isten szeret engem így is. De hát én konfirmáltam, de hát én járok. Tehát mit akar még ez a Jézus? Az életedet. Mert ő az életét adta, érted. És a megváltó megváltoztat. Nem lehet Jézussal járni úgy, hogy közben nem változik az életem, hogy semmi jele nincs annak, hogy vele járok, hogy nincsen semmilyen változás. És sokan vannak így, hogy hát a bűnbocsánat az kell. Jó, hát nem tudok mit kezdeni már a bűneimmel. Furda a lelkiismeret, gyorsan tűzoltó munkába bánjuk meg, aztán menjünk tovább. Az örök élet az kell, a mennyország az kell. Na de az, hogy Jézus mondja meg, hogy hova menjek tovább tanulni, hogy ki legyen a társam, hogy hol dolgozzak, hogy hogyan gondolkozzak, viselkedjek, döntsek, hát abban ne szóljon már bele. Pedig a megváltó megváltoztat. Ha van Jézussal személyes életközösségem, az hatással van az életemre és a környezetemre is. Mit jelent a szó eredeti értelmében tehát a keresztjén és a megtérés? Ugye a megtérés, ahogy volt erről már szó az előbb, a keskeny út és a széles út közötti választás. Átmegyünk a halálból az életbe. Vagy a bibliai történetből ismerjük Pál apostolnak a megtérését, itt látjuk a damaszkuszi úton, megjelent neki a feltámadott Jézus. Ő aztán tényleg azt gondolta magáról, hogy vele minden rendben van. Ő kóser, a szó minden értelmében. Ő profi vallásos, ő farizeus, zsidó származású. Ő azt gondolta, meg volt győződve róla, hogy ő Isten tiszteletet cselekszik, amikor üldözi a keresztjéneket. És neki mindennel szépen az ellenőrzője tele volt írva, pipa, pipa, ötös, ötös, minden rendben van, azt gondolta. Egyszer csak egy jó nagy falba ütközött. És találkozott a damaszkuszi úton a feltámadott Jézus Krisztussal, és ez megváltoztatta az életét. Mert a megváltó megváltoztat. A Pál fordulat, ahogy a képen is láttuk, megváltozik az irányultsága, megváltozik az értékrendje, a gondolkodásmódja az embernek. A magyar nyelve szépen ki is fejezi, hogy Pál fordulat, és hogy itt az angol nyelvű táblán látjuk, változás van előttünk. Valami forgalmi rendváltozás valószínűleg ez jelzi a tábla az úton járóknak. Ha most valaki megtér, találkozik Jézus Krisztussal, átadja az élete fölötti uralmat neki, megbánja és elhagyja a bűneit, akkor változás kell, hogy legyen az életében. Ha nincs változás, akkor nem ismeri Jézus Krisztust. Akkor nincs vele személyes közössége. Mert a megváltó megváltoztat. És honnan tudjuk meg azt, hogy Saul tényleg megtért? Hogy tényleg változás történt az életében? Mi az a mondat ott a damaszkuszi úton? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Innen tudjuk, hogy Pál tényleg megtért, hogy tényleg megváltozott. Mert nem azt mondta, hogy még mindig én vagyok az Úr, hanem most már te vagy az Úr Jézus. Nem az én akaratom, nem az én terveim, nem megyek a saját fejem után, hanem te légy Úr az életem fölött, Jézus. És nem azt cselekszem, amit én akarok, hanem azt akarom cselekedni, amit te akarsz. És nem téged használlak eszközként a saját terveim megvalósításához, hanem én akarok eszköz lenni a te kezedben a te terveid megvalósításához. Mert nem te vagy értem, hanem én vagyok érted. És milyen sok vallásos ember gondolkodik így, és higgyük el, hogy semmi különbség nincs a buddhista, az iszlám, a keresztjén, meg a baál vallású vallásos között, mert mindegyik valamilyen módon befolyásolni akarja az istenséget, hogy legyen az ő terveinek segítségére, megvalósításának a segítségére, hogy a aktuális nevezett istenséget befolyásolva megnyerje magának, hogy az ő terveit valósítsa meg. A kereszténység nem erről szól. Az egyház tagja az Jézus Krisztus uralma alatt él, és az ő tervét akarja megvalósítani az életben. Tehát feltehetjük a kérdést, ki tehát a keresztjén, és ha már itt tartunk, akkor keresztény vagy keresztjén? Kicsit viccesen tettem be ezt a képet, hogy a keresztény, hogy állt értünk, de a keresztény szavunknak semmi köze nincs a kereszthez. Tehát ez egy egyház történet alatt így alakult kifejezés, a katolikusok főleg a keresztényt használják, a protestánsok a keresztjént, de mivel az elmúlt 500 évben mi így használtunk, szerintem nem baj, hogyha a következő hátralévő időszakban is ezt használjuk. Minden esetre a szó eredete nem a kereszttől függ. Teljesen mindegy, hogy most ki milyen formában használja. Az eredeti jelentése a keresztjénnek, honnan ered és mit jelent. A Krisztiánosz görög szóval ered, ami azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz tartozó, Krisztushoz hasonló. És most ennek fényében érdemes átgondolni a saját életünket, hogy mi a szó eredeti értelmében tagjai vagyunk-e a láthatatlan egyháznak, egyháztagok vagyunk-e, keresztjének vagyunk-e. Látszik-e a gondolkodásunkon, a szavainkon, a tetteinken, az életvitelünkön, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy Krisztustól függünk, igyekszünk-e azon, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk, Krisztusi-e az egész életünk. Hogy honnan ered ez a kifejezés, az antiókiai gyülekezetről olvastuk, hogy először ez egy történelmi esemény volt, itt az Apcsel 11.26-ban, először Jézus tanítványait Antiókiában nevezték keresztjéneknek. John Stott ezt írja erről a kommentárjában, valószínűleg a szellemességükről és névadási készségükről közismert hitetlen antiókiaiak találták ki a Krisztiánosz jelzőt, mert személy névnek hihették a Krisztus szót, nem pedig címnek. Ugye azt gondolták, hogy Jézus Krisztus, ez olyan, mint Kovács Béla, és akkor ezért. Jézus Krisztus feltehetően inkább közvetlen stílusú, humoros megnevezésnek szánták, mintsem gúnynévnek. Akárminek szánták is, gondoljunk bele, hogy micsoda megtiszteltetés. Micsoda felelősség, de micsoda lehetőség. Ha valaki ránéz az életünkre, és azt mondja, hogy ez olyan Krisztushoz hasonló, ez olyan krisztusi, ez olyan Krisztus forma, látszik rajta, hogy Krisztushoz tartozik. Kell ennél szebb és jobb bizonyságtétel? És vajon nekünk nem erre kellett törekedni? És azt is elmondja a kommentár, hogy ezt a szót abból a szóból képezték, vagy legalábbis annak a mintájára, ahogy a Heródes pártiakat nevezték, vagy a Cézár embereit, a császár embereit, tehát azt fejezte ki, hogy a tanítványok mindenek előtt Krisztus hűséges szolgái és követői. Ezt jelenti keresztjénnek lenni. Ezt jelentette 2000 éve is, és ma sem jelent mást. Krisztushoz tartozó, Krisztushoz hasonló. És hogyan nevezték ezelőtt a kifejezés előtt a keresztjéneket? Mert tudjuk, hogy csak itt jelenik meg először az Apcsel 11.26-ban a keresztjén szó, még párszor az Új Szövetségben, de itt először Krisztus követőit, a tanítványokat így nevezték innentől kezdve. De addig hogyan nevezték? Ez azért segít nekünk, mert ezekből a kifejezésekből összerakhatjuk még árnyaltabban, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Először is az Apcselben azt olvassuk a keresztjénekről, hogy szenteknek nevezi őket. És a szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes és bűntelen, hanem azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Vajon ilyen-e az én életem is? Tudatosan elkülönítem-e magamat Isten számára, a világtól, a korszellemtől, a bűntől? És persze egy idő után ez azt jelenti, hogy majd hatással lesz az életemre. Az, hogy ha én minél több időt töltök Istennel, az meglátszik rajtam. És ha én szent vagyok, és elkülönítek időt, erőt, pénzt, figyelmet, szeretetet Isten számára, akkor ez majd meglátszik az életemen. Ugyanúgy, mint hogy teljesen természetesen, ha kimegyek most a napra, és kint állok 3 percig, az is meglátszik rajtam, meg ha kint állok 10 percig, az is meglátszik rajtam. Nem kell nekem semmit csinálnom, semmilyen bűvésztrükköt, csak egyszerűen a napon vagyok, az hatással van rám. Ha Jézus erőterében vagyok, akkor az is hatással lesz rám. És ha naponta csak 10 percet töltök vele, az is hatással van rám, de ha naponta 1 órát töltök vele, az még nagyobb hatással van rám. Szent. Isten számára elkülönített. Aztán úgy nevezi a keresztjéneket az Apcsel, hogy testvérek, atyafiak. Azt mondja az Úr Jézus, onnan ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És ez a szeretet is tudjuk, hogy nem egy ilyen negédes érzés csupán, hogy a másikra gondolok, és akkor megjelennek a rózsaszín felhők, meg a szivárvány, és akkor én szeretem. Ha én szeretem, akkor az azt jelenti, hogy felkutatom és betöltöm a másik ember valódi szükségleteit. Ez jelenti a testvériség. Aztán azt mondja, hogy hívők. Nem azt mondja, hogy hiszékenyek, mint a világ sokszor titulál bennünket. Meg azt mondja, hogy mindegy, hogy miben hiszel, csak higgyél valamiben, mert az olyan jó. Kell valami fogódzó ebben a sodródó világban. Higgyél valamiben, mindegy, miben hiszel. Tényleg mindegy. Mindegy, hogy mit eszel, csak egyél valamit. Ahogy nem mindegy, hogy mit eszünk, az sem mindegy, hogy miben hiszünk. Meg kiben hiszünk, és kinek hiszünk. Azt mondja a Szentírás, hogy az igaz hit az egyrészt ismeret. De nem csak tárgyi tudás, hanem megismerés. Életközösség. Magyar nyelvben olyan szépen benne van, hogy lakva ismerni meg a másikat. Ismered-e te így az Úr Jézust? Van-e vele személyes életközösséged? Megismerésről, megtapasztalásról, arról beszél a zsidókhoz írt levél, hogy meggyőződés. Nem egy csalfa vak remény, valami megfoghatatlan dolog, meggyőződés. És erre már lehet alapozni, ez egy bizalom fakad belőle, nem? Ha én megismertem őt, akkor merek bízni benne, tudok rá alapozni, gondoljunk a kősziklára épült házra, és ha jön a vihar, akkor megáll az életművem. Nem dől össze? Nem azért, mert én olyan profi építész vagyok, hanem azért, mert Jézusra alapoztam, mert benne bízom. És a vihar az mindenkinek jön az életében, hívőnek, nem hívőnek. Ne gondoljuk azt, hogyha megtértünk, akkor onnantól kezdve fáklyás menet az életünk. Csak az nem mindegy, hogy a vihart hogyan álljuk, vagy álljuk-e egyáltalán. Összedől az életünk, mert homokra építettünk, pénzre, meg sikerre, meg hírnévre, meg hiúságra, meg önzésre, meg a korszellemre, vagy Jézus Krisztusra. Benne bízunk, ráalapozunk. És a kettőből, a megismerésből és a bizalomból mi fakad? Engedelmesség. Na ez az igaz hit, nem valami megfoghatatlan hiszékenység. Aztán azt mondja, hogy a keresztjének az üdvözülők, akiknek van üdvbizonyosságuk, akik Jézussal szeretett közösségben élnek itt, és majd a túlvilágon is vele lesznek. Aztán azt mondja, ahogy itt a képen is látjuk, hogy az Úr útjának a követői. Úton járó ember a keresztjén ember, ahogy hallhattuk is a keresztelési ige hirdetésben. Az úton járás azt jelenti, hogy haladok. A-ból B-be, B-ből C-be is. Így tovább. Engedem, hogy Jézus menjen elől, őt követem, van változás az életemben, van fejlődés a Jézussal való kapcsolatomban. Követem őt, amerre ő megy. Engedem, hogy ő menjen elől, ő hozza meg a döntéseket. Mindezek fényében tehát, kedves testvéreim, fel kell tennünk a végén magunknak a kérdést. Keresztjének vagyunk-e a szó igazi értelmében? Egyháztagok vagyunk-e a szó igazi értelmében? Engeded-e megváltódnak, hogy megváltoztasson? Követed-e őt mindenben, nem csak a nagy, de a hétköznapi kis döntésekben is? Krisztusi-e a gondolkodásmódod, az értékrended, a szavaid és a tetteid? Ezt viszont csak ő tudja kimunkálni benned az ő szent lelke által. Viszont ha engeded neki, akkor az egyház tagjaként, Jézus tanítványaként, igazi keresztjénként, nap mint nap megtapasztalhatod, és megtapasztalhatjuk, hogy igaz, amit a missziói parancs végén mondott, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te vagy, ami megváltunk. Köszönjük, hogy te a veled való szeretet közösségbe, a veled való életközösségbe hívsz, nem csak majd egyszer a távoli jövőben, a mennyben, hanem már itt a földön. Azt akarod, hogy megismerjünk téged, hogy rád bízzuk magunkat, és tudjunk téged követni hűségesen. Segíts, Úr Jézus, hogy igazán keresztjénné lehessünk a szó igazi értelmében, hogy látszódhasson meg rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a közösséget, köszönjük, hogy közösségbe hívsz az Úr Jézussal, és egymással is minket. Köszönjük ennek a gyülekezetnek a közösségét, imádkozunk most kicsinyekért, nagyokért, te áld meg egyaránt őket. Hozzuk eléd a betegeinket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak kérünk, te légy a vigasztalójuk. Imádkozunk most mindazokért, akik nem lehetnek itt, vagy éppen azért, mert nyaralásukat töltik, hadd legyen testi-lelki felüdülésükre ez. Imádkozunk mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk megújulásáért, te adj kérünk ébredést a te szent lelked által. És hozzuk eléd most üldözött keresztjén testvéreinket szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, és enyhítsd fájdalmukat, adj nekik szabadulást. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk az Úr Jézus áldását. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek. Senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki nem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Amen.